Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 32. Zsoltárunk első versét. Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunknak, Istenünknek a nevében, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Korintusi első levél 13. részéből, az elsőtől a 13. versig. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint az engő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitel van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúgja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságban. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás meg fog szűnni, legyen ismeret el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük szépen, Urunk Istenünk, hogy megtartottál bennünket új esztendőnek a reggelére. Köszönjük, hogy kegyelmesen gondot viseltél rólunk. Köszönjük, hogy nem fogyatkozott meg a te szereteted és a te jóságod. Köszönjük, hogy ma is beletekinthettünk a szeretet tükrébe. És köszönjük szépen, hogy megmutatod nekünk, hogy milyen a szeretetünk. Megszégyenültem. Látjuk, hogy mennyire más a mi szeretetünk, és a Krisztus szeretete volt. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor vétkeztünk a szeretet ellen, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, mulasztással is. Kérjük szépen, hogy tisztíts meg bennünket a bűneinktől. Segíts, hogy neked éljünk, akaratodat kövessük, és a te utadon járjunk. És egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre juthassunk. Küldd el, kérünk a Szent Lelkedet, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni a te igédet. Azért is, hogy ne csak a hallgatói legyünk annak, hanem a cselekvői is. Kérünk, hogy szentelj meg a te igéd által. Hiszünk, hogy a te igéd az igazság. Amen. Igényhirdetésre készülve helyünket elfoglalva, a 489. dicséret műveinek kerüljük el. 489. dicséretünknek az első versét, örök élet reggel. 489. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy itt tanakodtak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy álmulatba estek mind. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyen még sohasem láttuk. Amen. Fogadjuk meg. Kedves testvérek, ma annak a négy barátnak a hitéről szeretnék beszélni, akik Jézushoz vitték a társukat. Ez a társuk butaütött volt. Azt mondanánk, hogy agyvérzéssel szenvedett. Igazi példái a keresztény gyülekezetnek. Megható szeretetük és áldozatvállalásuk. Nincs teljes nyomorúságból, nem teljesen elhagyott az az ember, aki ilyen barátokkal rendelkezik. A hívő emberre jellemző, hogy nem csak a maga baját viszi Krisztushoz, hanem a gyülekezet minden tagjáit, sőt, az egész gyülekezetnek a baját is Krisztushoz viszi. Nagyszerű példái ők a hívőknek. Tudják, hogy Jézuson keresztül mennyei energiák áradnak a földi világba. És ők eközben Krisztus eszközei szeretnének lenni. Mennyi igaz szeretet lakozott a szívükben. Bizonyára őket is terhelte elég gond és elég baj. De ezt most a háttérbe tették. A barátjuk bajára koncentráltak. És ő rajta igyekeztek segíteni. az igazi tanítványokat mindig arról lehet felismerni, hogy olyan emberek mellé állnak, akiket mások elhagytak, akiktől a többiek szenvednek, akik tele vannak tömissel, tüskével, bajjal. Milyen más ez a négy barát, mint a Jézus körül tolongók. Ők is hallgatták Isten igéjét, de elállták az utat a bajban lévő előtt. És éppen az ő tolongásuk, gyakran pedig a okoskodásuk, vagy az értetlenkedésük akadályozza meg, hogy az igazán bajban lévők a megváltóhoz tudjanak menni. Kíváncsiskodnak, de másokat nem hordoznak az igazságuk, az imádságukban Krisztus elé. Ez a négy barát viszont látva, hogy úgyse tud bemenni Jézus elé, nem felhagyta, hanem fölment a ház tetejére, lapos tetejű házról van szó, megbontották a ház tetejét, és kötélen leeresztették a négy barát, az ötödiket, a bajban lévőt. És amikor Jézus meglátta ezt a négyet, a négy barát hitére való tekintettel meggyógyította ezt a muta ötöttet. Azt mondta neki, hogy megbocsátattak a te bűneid. Az ott álló farizeusok pedig ezen nagyon megbocsátott. Miért döbbentek meg? Mert ez a kifejezés, hogy megbocsátottak a te bűneid, azt jelenti, hogy Jézus isteni hatalmánál fogva megbocsátotta a bűnöket. Itt nem arról van szó, hogy nekünk is meg kell bocsátanunk egymásnak, hogyha valaki vétkezik ellenünk. Ez természetes dolog. Valaki megbánt minket, akkor azt mondjuk, hogy megbocsátotta. Itt ez a mutaütött nem Jézus ellen vétkezett, hanem Jézus egy olyan bűnt bocsátott meg, amit nem ellene követtek el. Ez csak Isten teheti meg. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg. Az ellenünk elkövetettet mi is megbocsáthatjuk, de amit mások ellen követnek el, azt mi nem bocsáthatjuk meg, azt csak Isten bocsáthatja meg. Ezt mi is így vagyunk. Minden keresztjén felekezet így vallja. Mi nem bűnt bocsátunk meg például az úrvacsoraosztás alkalmával, hanem hirdetjük, hogy Isten megbocsátja a bűnöket. Nagyon hangsúlyosnak tartom, hogy minden úrvacsoraosztás alkalmával elmondjam, hogy én csak hirdetem a bűnök bocsánatát, és magam is gyarlor és bűnös ember vagyok. A mi üdvözítők azzal bizonyította, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátani, hogy meggyógyította a mutaütöttet. Bár az írástudók nagyobb dolognak tartották a bűn megbocsátását, mint a mutaütött meggyógyítását, de azt gondolták, beszélni mindenki tud arról, hogy a bűnt megbocsátja, de gyógyítani csak azt tud, akinek isteni ereje van. Jézus látta a gondolkozás módjukat, és ezért válaszolt így nekik, hogy meglássátok, hogy az ember fiának van hatalma itt a Földön a bűnöket megbocsátani, kibocsátani, azt mondom, a buta ütöttnek kejfelés járt. És az azonnal felkeltés járt. És azt a gyékény ágyat, amin feküdt, összegöngyölte, és el tudta vinni. Mi nem általánosságban hiszünk, hanem Krisztust ismerjük el, az életünk urának, és segítő szeretetében reménykedünk. Mi abban hiszünk, hogy Jézus az Isten, és neki ma is van hatalma ugyanúgy cselekedni, mint 2000 éve. Mit tudunk elmondani ennek a négy barátnak a hitéről? Először is azt, hogy bizalommal tekintettek Jézusra. Ami Heidelbergi Káténk hangsúlyozza, hogy a hit bizalom is. Nem csak igaz megismerés, hanem bizalom is. Így olvassuk a Heidelbergi Kátéban. Az igaz hit nem csak olyan bizonyos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igényében nekünk kijelentett, hanem azon kívül még szintén bizalom is, amit Isten az ő igényében nekünk kijelentett, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus én nevéért. Tehát az igaz hit nem csak valaminek az igaznak tartása, hanem szívbéli bizalom is, ami megváltunk iránt. Ez a szívbéli bizalom élt ebben a négy barátban. Aztán azt mondhatjuk el a hitükről, hogy az nem csak valami misztika volt, valami túlvilág felé forduló elidegenedés. Ne is gondolja senki, hogy az igazi keresztény hit az ilyen misztika, vagy a túlvilágba való fordulás. Sőt, az igaz hitnek nagyon közel kell állnia a másik emberhez, különösen is a bajban lévőhöz. Történetünkben is a megváltó, ennek a négy barátnak a hitét látva gyógyította meg a bénát. Nem a buta ütött hitét látta az áldott orvos, hanem a barátokéra való tekintettel tett csodát. És úgy ment ez a négy barát Jézushoz, hogy valakit magukkal vittek, egy bajban lévőt, egy szerencsétlen embert. Nem is lehetett őket visszatartani. Legyőztek minden akadályt. Legyőzték a tömeget. Képzeljük el, hogy annyian állunk, annyian hallgatták Jézust, hogy nem lehetett beférni az ajtó. És ha kérték is az egyiket, hogy engedje őket, nyilván azt válaszolta, hogy előttem is állnak, lehetetlen beférni négy emberre. Legyőzték ezt az akadályt. Legyőzték azt az akadályt, hogy ott a fölé. Megbontották, elvették. Egy céljuk volt. Oda jusson a barátjuk Jézus elé. Aki már valamit kapott Krisztustól, mindent elkövet azért, hogy a másik is hasonló jót kaphasson. Az igaz hitnek szinte szenvedélye, hogy másokat is a megváltó elé juttasson. Mivel a saját tapasztalatából tudja, hogy a vele való találkozás az igazi segítség. Hogyan lehet valakit Krisztus elé vinni? Imádságban. Úgy, hogyha közben járunk érte. Hiszed, hogy a közben járó imádságodra odafigyel az Úr Jézus Krisztus? Hiszed-e, hogy a közben járó imádságod segít a másik ember? Ha valaki belép idegenként egy templomba, azt szokta észrevenni, hogy idősek ülnek a padsorokban. De egészen igaz. Fiatalok is vannak itt közöttünk, Istennek legyen hála, de elbújnak. A karzaton például. Olyan helyen, hogyha valaki idegenként jön be, akkor lehetőleg ne lássa őket, ne legyenek a missziónak az áldott eszközé. Pedig milyen jó lenne, hogyha a fiatalok úgy ülnének le, hogy lássák őket az idegenek. És a jelenlétükkel is segítség, bátorítsák a többi fiatal templomba járását. De még akkor is, hogyha vannak fiatalok a templomba, ma is vannak, hála Istennek, tehát ha vannak is fiatalok a templomba, akkor is az a tapasztalat, hogy többségében idősek van. Nagyon jó lenne, ha az idősek, az őszhajók imádságukban a fiatalokat Krisztus elé hordoznák. És kérnék a mindenható Istentől az áldást, az unokáik, a gyermekeik korú generációra. Az ima meghallgatás kirajzolódik ebben a történetben. Ne fáradjunk bele a másokért való könyörgésbe. Ez az egyház értelme ebben a világban. Nekünk a körülöttünk lévők minden gondját, minden baját Krisztus elé kell vinnünk. Higgyük el, hogy a mi imádságainként segít Jézus azokon, akik soha nem imádkoznak. Ez a legszebb értelme a keresztény életnek. Néha olyan ez a világ, mint egy buta ütött ember, legalábbis Jézus számára. Nem tud Istenhez kiállni. Érzi a válságot, érzi a sokféle nehézséget, de nem tud eközben Krisztushoz kiáltani. Sőt, elfordul tőle. Merem állítani, hogy a világunk számára, még ha nem is tud róla, a legnagyobb reménység, hogy létezik könyörülő gyülekezet. Szoktál-e valakikért imádkozni? Olyan szép kifejezés, amit magyar nyelvünkben, hogy hordozó imádság. A másikat hordozzuk a kezünkbe. Hordozzuk az imádságunkban, Isten elé visszük. Ott van az életedben ez a hordozó imádság. Másokért, nem a családtagjaidért, az idegenekért, a bajban lévőkért, aki barát, a fele barátért. Tudod-e, hogy hogyan lehet valaki igazán a testvéred? Eszköz vagy-e Isten kezében, hogy mások Jézushoz érjenek? Vagy akadály. Azt hiszem, hogy nekünk sokkal kevesebbet kellene méltatlankodni amiatt, hogy milyen kevesen találják meg a Mestert. Inkább azt kellene megvizsgálni, hogy nem miattunk nem tud-e valaki Jézushoz jutni. Hadd kérjem ezen a mai vasárnapon mindnyájuktól ezt az önvizsgálatot. Lehet, hogy én vagyok az akadálya, hogy mások Krisztushoz jussanak. Az életemmel, a beszédemmel, az okoskodásommal, a helyezkedésemmel. Akadály vagyok, vagy segítő. Akkor lesz áldott egy gyülekezet, ha minél többen hordozzák a többieket imádságba, Krisztus elé viszi. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te megbocsátod a mi bűneinket. Ma is ezzel a alázattal és ezzel a bátorsággal jövünk a Te színed elé. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg nekünk. Tisztítsd el a mi bűneinket. Kérünk szépen, segítsd, hogy egészen Neked tudjuk szentelni az életünket. A Te akaratodat kövessük, és mindent úgy tegyünk, úgy cselekedjünk, ahogy a szerinted jó, és szerinted helyes. Könyörgünk hozzá, Úr Jézus, gyülekezetünkben tegényét, kórházban lévőkért, különösen is egy fiatal testvérért, aki betegsége kiújult. Kérjük, hogy légy a gyógyítója, légy a támasza. Köszönjük azokat, akik ismeretlenként is olyanok, mint ez a bibliai barát, hozzád imádkoznak érte. Kérünk szépen, hallgass meg az imádságukat. Légy ennek a fiatalnak a segítője és a támasza. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, az előttünk lévő hétét. Kérjük, hogy áld meg az iskolai hitoktatást, a hitoktató munkáját. Kérjük szépen, hogy légy itt a bibliaórákon, a konfirmációi előkészítőkön, az ifjúsági csoportban. Segítsd, hogy minden Te rólad szóljon. Különösképpen is könyörgünk a gyászolókért. Kérjük, hogy Te adj vigasztalást a számunkra, az örök élet reményében. És imádkozunk hozzád a gyászolók órájáért, hogy abban is a Te erődet tapasztalhassuk meg, a Te vigasztalásodat és a Te kegyelmedet. Kérünk szépen, Urunk, hogy szólj hozzánk, szentelj meg bennünket. Nem vagyunk méltók a Te jó voltodra, a Te dicsőségedre. Csak egyedül a Te kegyelmed segíthet rajtunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.